János evangéliumának 12. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Ülve maradva, nyitott szívvel hallgassuk végig az igét. Tehát János evangéliumának 12. fejezetéből az első 11 verset fogom felolvasni, utána Bakai Lacit kérem, hogy kérjen áldást az ige hirdetésére, az ige hallgatására. Tehát így szól az Úr igéje János evangéliuma 12. fejezet első versétől. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülő között volt. Mária akkor elővett egy pont drága, valódi nárdus kenetet, megkelte Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletette. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztotta a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Biztosan emlékeztek arra, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor a néma süket embernek a meggyógyítása volt az ige hirdetésnek a témája, akkor elmondtuk azt, hogy vannak úgynevezett messiási csodák. Ezek a messiási csodák abban különböznek az úgymond közönséges csodáktól, hogy azt mondták a zsidó rabbik tanítók, hogy amikor eljön a messiás, akkor az olyan csodákat fog tenni, amit senki nem tett előtte, és ezek a csodák, ezek igazolják a messiásnak a létét, és ugye ilyen volt annak a bizonyos megszállott embernek a meggyógyítása. És egy ilyen messiási csoda volt a Lázárnak a feltámasztása is. A ószövetségi időkben is azért látunk proféták szolgálata nyomán halottaknak a feltámasztását, nem is nagyon sokszor ugyan, de azért van erre példa. És ugye ez a Lázárnak a feltámasztása, ez azért annyira különleges, mert itt már egy negyed napnak meghalt emberről van szó, és ott már az akkori elképzelések kizárták azt, hogy egy negyed napos halottat valaki is föl tudjon támasztani, ha csak nem a messiás. És ugye óriási csoda volt ez akkor, Lázárnak a feltámasztása, nyilván elterjedt a híre messze földön, sokan kíváncsiak voltak Lázárra, sokan látni akarták a Lázárt, hogy él valójában, és azt mondja az ige, hogy azért ez a Jézusban való hitet sokakban létre is hozta. Ez a történet, amit felolvastunk a Szentírásból, ez tulajdonképpen ennek a Lázár feltámasztása történetének a folytatása, mert lényegében ugyanazokat a szereplőket látjuk, ugyanazok jelennek meg itt most ebben a történetben, akik részesei voltak ennek a csodálatos eseménynek, és azt láthatjuk ebben a történetben, ebben a felolvasott ige szakaszban, hogy ezek az emberek, akik átélték Jézusnak a csodáját, akik megtapasztalták az Úr Jézusnak a munkáját, csodáját, miképpen is viszonyulnak ezután Jézushoz. Ugye úgy olvasunk ebben a történetben Máriáról, Mártáról, és megemlítés történik Lázárról is. Először nézzük végig ezeket az embereket, akik ebben a történetben megjelennek, és utána majd ennek a bizonyos megkenetésnek egy oldalát szeretném majd kiemelni. Az első dolog, amivel kezdjük az igének a tanulmányozását, megnevezi az evangélista azt a helyet, ahol ez a bizonyos esemény történt, ahol egybegyűltek Jézusnak a megvendégelésére, és ahol Mária megkente Jézusnak a testét. Azt olvassuk ugye az első versben, hogy Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt. Tehát ez a esemény Betániában történik. Hogyha utána nézzünk az evangéliumokban, hogy rákeressünk mondjuk egy konkordanciában a Betánia szóra, és megnézzük, hogy hol fordul elő, hányszor fordul elő ez a kifejezés, hogy Betánia, ez a város, hát találunk néhány helyet, néhány érdekes dolog történik, kapcsolódik ehhez a településhez. Azt csak úgy zárójelben szeretném megjegyezni, hogy két Betániáról olvasunk, tehát két ilyen nevezetű település van. Az egyik a Jordánnak a bal partján, amikor azt mondja az ige, hogy Jézus ott bemerített. Ez a másik Betánia, ez közel van Jeruzsálemhez, nagyon közel, egy fél órányi út, 3 kilométer távolságból, tehát szinte azt lehet mondani, hogy ez a Betánia, ez Jeruzsálemnek egy amolyan elővárosa. Ez a Betánia, ez többször szerepel az evangéliumokban. Például, ugye hát, ha ezt veszük, itt támasztja föl Betániában Lázár az Úr Jézus, itt történik ez a megkenetésnek ez az eseménye. Aztán olvasunk arról is, hogy Jézus itt látogatja meg ebben a kis falucskában azt a testvér triót, Mártát, Máriát és Lázárt, akiről olvasunk, de például mennybe menetele előtt itt áldja meg a tanítványokat is. És akkor ahogy ezen gondolkodtam Betániának így a helyzetén, szerepén az evangéliumokban, arra gondoltam, hogy ez olyan szellemi központ. Ez egy szellemi központ, ahol az Úr Jézus pihenésének a helye, meg az Úr Jézus szolgálatának, munkálkodásának is a helye. Tehát nagyon olyan központi helye van Betániának így az evangéliumokban, az Úr Jézus életében. Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lehet a jelentése ennek a szónak, hogy Betánia. És tudjuk azt, hogy a régieknél, a régi embernél, az ókori embereknél azért a neveknek jelentést is hordozott, és valamiképpen utalt arra, akit elneveztek azon a néven. Tehát nem olyan önkényes volt, mint hogy nekem adták a szüleim az András neve, hanem ennek valami oka volt, amikor valakit valahogyan elneveztek. Na hát, elgondolkodtam, vajon milyen szép jelentése lehet ennek a Betániának. Elkezdtem keresni egy ilyen magyarázatos könyvbe, hogy na, mit mond, mi a szónak a jelentése. Tudjátok mi? Nagyon meglepődtem. Szegénységháza. Ezt jelenti a Betánia, hogy a szegénységháza. És egy ilyen bibliai lexikon még azt is mellé teszi, hogy van olyan elképzelés is, hogy a datolja háza. Mondom, ez érdekes dolog. Egy ilyen szellemi központ, ahol az Úr Jézus megpihen, ahol végzi a szolgálatát, ahol megáldja a tanítványokat. Ilyen érdekes névvel van ez jellemezve, ez a hely, hogy a szegénységháza. Aztán ugye elgondolkodtam ezen, hogy vajon a mi életünkben mit jelent ez, hogy Betánia? Mi a mi életünkben a Betánia? Mert ahogy az Úr Jézusnak szüksége volt pihenésre, meg ahol az Úr Jézus elvég végezte a munkáját, szolgálatát, ugyanígy kell nekünk is ilyen Betánia. Szellemi értelemben, ahol megpihenhetünk, ahol elcsendesedhetünk, ahol letehetjük a terheinket, a mindennapos dolgainkat. Meg hát kell, hogy legyen az életünkben ugyanilyen hely, ahol végezzük a szolgálatot. Ezen gondolkodtam, Betánia, mi a mi Betániánk. És tudjátok, arra jutottam, hogy a mi Betániánk az nem más, mint a testvéri közösség. A testvéri közösség az a hely, szellemileg meg lehet pihenni. Az a hely, ahol én elmondhatom a terheimet, elmondhatom a bánataimat, elmondhatom a gondjaimat, de ahol beszélhetek az örömeimről, ahol engem megértenek, ahol nem vitatkoznom kell, ahol nem magyarázkodnom kell, ahol nem harcolnom kell, hanem ahol én megpihenhetek, ahol megnyugodhatok. Ez az én Betániám, a testvéri közösség. És ugyanígy a szolgálatnak is a helye a testvéri közösség. ahol szolgálok a másik testvér felé, ahol gondoskodunk egymásról, egymásnak testi, lelki, szellemi jólétéről. És így ezen gondolkodva, vajon igaz az a kifejezés, igaz lehet az a testvéri közösségre, hogy a szegénység háza? És arra jutottam, hogy igen, igaz. Igaz ez a kifejezés, hogy a szegénység háza. Na nem azért, mert itt most aranyat és ezüstöt és sokféle pénzt kellene nekünk kimérni egymás irányába, hanem azért a szegénység háza, mert olyanok vagyunk mi hívők, az Úr Jézusnak a megváltottai. Azt mondja az Úr Jézus a boldog mondások legelsőjében, hogy boldogok a lelki szegények. Vagy más kifejezéssel, boldogok a szellemi koldusok. Azért a szegénység háza, mert itt szellemi koldusok vagyunk. Lelki szegények vagyunk, lelki koldusok vagyunk. Rá vagyunk szorulva Istennek a kincseire. Rá vagyunk szorulva Istennek az áldására. Mi ilyen értelemben vagyunk koldusok, mi nem tudunk így fölmutatni nagy dolgokat az Isten előtt. Nincs semmi olyan érdemünk, amivel az Isten előtt megállhatnánk. Rá vagyunk szorulva az Isten kincseire, rá vagyunk szorulva az Istentől jövő békességre, az Istentől jövő boldogságra, az Istentől jövő áldás. Ez a szegénység háza, de a datója háza is, mert milyen édes az Istennek az áldása. Milyen jó megtapasztalni az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, így a mi Betániánkban, a mi testvéri közösségünkben. Tudjátok, azt veszem észre, és azt vehetjük észre, ha a mai világunkra gondolunk, és a mai kereszténységre gondolunk, hogy lelkünknek az ellensége azért igen jól végzi a maga munkáját. Most félreértés ne essék, nem akarom az ördögöt dicsőíteni, de mégis azt lehet mondani, hogy az, ami a legfontosabb a hívő életben, az, hogy legyen nekünk is ilyen Betániánk, na ezt nagyon nagy sikerrel ellopta az ördög. Ezt nagyon nagy sikerrel kiüresítette az ördög, és ezzel gyakorlatilag a hívőket, az Úr megváltottait le is tudja gyengíteni. Hogyha nincsenek egységben, nincsenek egymással közösségben, nincsenek egymással kapcsolatban, akkor az ördögnek tárt helye van. Emlékszem, egyszer láttam egy kis rajzfilmet, Heltai Gáspárnak az egyik ilyen állatmeséjéből készítettek egy sok filmet, és az egyik arról szólt, hogy volt négy ökör. És ez a négy ökör, ez egyetértésben élt egymással, és a farkas, az meg akart enni ezeket az ökröket. És addig, amíg ezek a tehenek, vagy tehenek voltak talán, együtt voltak, egymás mellett voltak, addig a farkasnak nem volt esélye. És aztán a farkas tapikát változtatott, és oda ment az egyikhez, sugdosta a fülébe, látod az, mit mond róla? Látod az, mit csinál? Látod az, hogy vélekedik róla? És elszakította az egyiket a többiektől, és azonnal tudott végezni vele, és így mind a négyel tudott végezni ez a farkas ebben a mesében. És egy nagyon döbbenetes módon ábrázolja ki az ördögnek a munkáját. Addig, amíg ott van Betániánk, amíg ott élünk Betániában, a testvéri közösségben, meggyőződésem, hogy nem tud az ördög fogást találni egyikünkön sem. De ha elkezdünk önállóskodni, ha nincs közösségünk, ha nincs kapcsolatunk, ha nincs szellemi közösségünk egymással, nincs Betániánk, akkor szabad prédái vagyunk a gonosznak. Emlékszem arra, hogy olvastam arról, meg hallottam is sokat, hogy a múlt század 40-es éveiben, 40-es, 50-es éveiben a református egyházban volt egy ébredés, és ez az ébredés éppen a Betánia nevet viselte. Nagyon sok megtérős volt abban az időben, nagy áldás volt. Milyen jó volna most is egy ilyen betániás ébredést megtapasztalni, ahol a testvéri közösségre igen nagy súly nehezedik. Hát nézzük ezek után, hogy ugye még azt is látjuk Betániában, hogy vannak ott hívő lakosai, olyanok, akik hisznek az Úr Jézusban, hát maga ezek a testvérek, Márta, Mária és Lázár, de még más evangélium megemlíti a leprás Simont is. Nyilván olyan emberről lehetett szó, aki jól ismert volt az ős egyházban, akit az Úr Jézus meggyógyíthatott ebből a súlyos betegségből. Hát vegyük először Mártát. Ugye Márta és Mária, ismerjük őket a Lukács evangéliumából is. Hadd elevenítsem föl azt a történetet néhány mondattal, mert aztán ez a mostani is jobban érthetővé válik. Ugye arról van szó Lukács evangéliumában, hogy az Úr Jézus megérkezik Betániába, meglátogatja ezt a kedves családot, aki neki jó barátai, és ugye ott látjuk azt, hogy Márta az sűrök, forog, készíti a vacsorát, tálal, sokat foglalatoskodik, Mária meg leül Jézusnak a lábai elé, és hallgatja az Úr Jézusnak a tanítását. És ugye aztán Márta elfárad ebbe a szolgálatba, ebbe a feladat végzésébe, és hát úgy, mint egy kicsit, rendre is utasítja Jézust, hogy hát nem látod, ez Mária, hát én megszakadok itt a munkába, ez nem csinál semmit, csak itt ül, hát mondjad neki, hogy jöjjön és segítsen nekem. És ugye ettől hangzik el az a jól ismert mondat, hogy Márta, Márta sok dologban vagy foglalatos, de Márta a jobb részt választotta. És az az érdekes, testvérek, hogyha most erre a történetre gondolunk, akkor mit látunk Mártánál? Mit csinál Márta? Ugyanazt. Ugyanazt csinálja, ugyanazt teszi, mint abban a Lukács evangéliumának a történetében. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Hát ilyen ez a Márta. És nincs is ezzel az ég egy világon, én azt gondolom, semmilyen probléma. Márta szolgál Jézusnak. Szolgált ő akkor is. Lehet, hogy akkor egy kicsi kényszerűség is volt ebben a szolgálatában, de gondoljatok bele, most túl vagyunk azon, hogy az ő testvére Lázár feltámadt a halálból, micsoda hála lehetett Mártának a szívében. És ő a háláját ilyen módon tudja kifejezni, ő egy ilyen ember, egy ilyen talpra esett hölgy, asszony, testvérnő, aki így tudja a maga háláját Jézus felé kifejezni, a maga kétkezi szolgálatával. Ezt látjuk ott a Lukács evangéliumi történetben is, hogy ő szolgál, ő végzi a feladatot, és ezt látjuk ebben a történetben is, hogy szolgál Jézus körül, végzi a feladatát, nem azért, mert ez muszáj, nem azért, mert ez kényszerűség, hanem azért, mert ő ilyen. Ő így tudja kifejezni az Úr Jézus iránti háláját, így tudja kifejezni az Úr Jézus iránti szeretetét. Semmivel nem kisebb az ő hite, az én meggyőződésem szerint, mint amilyen például a testvéréjé, Mártáé. Gondoljatok csak arra, hogy ugye az előző történetben, Lázár feltámasztásánál, milyen szép bizonyságot tesz Márta az Úr Jézusról. Amikor találkoznak, azt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez is micsoda hit, ugye? Nem halt volna meg a testvérem, mert te meggyógyítottad volna. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvér. Márta így válaszol, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus akkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Most figyeljetek, milyen szép bizonyságot tesz Márta az ő hitéről. Márta így felel. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Nagyon mély, döbbenetesen mély hite van Mártának. Nem ismerős ez a mondat valahonnan, hogy én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus. Nem ismerős valahonnan? Ki mondta még ilyet, hogy te vagy a Krisztus? Péter. Péter, amikor az Úr Jézus kérdi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondanak ezt, azt meg azt, és ti kinek mondtak engem? És akkor ugye Péter előáll, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Ugyanezek a szavak, az élő Isten fia. És az Úr Jézus hogy megdicséri ott akkor Péter, mikor azt mondja, hogy boldog vagy Péter, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az mennyei atyád. Hát én azt gondolom, hogy Mártának se test és vér jelentette ki, hanem úgy a mennyei atya jelentette ki. Isten szent lelkének a munkája nyomán ismerte fel ő is, Jézusban azt, hogy ő a Krisztus, és tesz róla ilyen szép hitvallást. Tehát Mártának, én azt gondolom, semmivel kisebb hite nem volt, mint az ő testvérének Máriának. Csak Mártának ez adatot, hogy az ő hitét, az ő szeretetét, az ő háláját a maga kétkezi szolgálatával tudta kifejezni. Aztán itt van Mária, történetnek a másik kulcs szereplője. Ugye Mária egy olyan valaki, egy olyan ember, akit lenyűgöz az Úr Jézusnak a szellem. Amikor Mária meglátja Jézus, akkor ő azonnal eldobja a fakanalat, eldobja a seprűt. Máriát nem érdekli onnantól kezdve semmi sem, csak egyetlen egy dolog létezik, leülni Jézus lábához, hallgatni Jézust. És ezt teszi ott azon a bizonyos találkozáskor is, Lukács evangéliuma szerint, és most is. És gondoljatok bele, hogy az ő szívében is ott van a hála, ott van a Jézus iránti szeretet. És ő, az ő háláját így fejezi ki, hogy nem sajnálja az áldozatot sem. És van ideje arra, hogy Jézust hallgassa. Van ideje arra, hogy leüljön a lábához, mert tudja, hogy ez neki nagyon fontos, ahogy betölti az ő lényét, az Úr Jézusnak a személye. Ő így mutatja ki háláját, és az ő hálája is, az ő szívéből jön is ez az áldozat, amire majd még szeretnék visszatérni, a szívből jövő áldozat. Aztán olvassunk Lázárról. Hát Lázár, ha valaki, akkor aztán Lázárnak egy olyan embernek kell lennie, aki aztán tényleg nagyon hálás kellett, hogy legyen Jézus iránt. Tényleg terve kellett legyen az ő szíve az Úr Jézus iránti hálával és szeretettel. És azt látjuk Lázárról ebben a történetben, hogy ott van Jézus mellett. Mit csinál Lázár ebben a történetben? Mit csinál? Semmit. Ott van Jézus mellett. Ott ül Jézus mellett. Nem tesz semmit. Ő nem mond nárduskenetet Jézus testére. Ő nem szolgálja fel a vacsorát. Ő nem tesz semmit. Csak ott van Jézus mellett. Ő nem szól. Egy szót sem, hát legalábbis nincs feljegyezve itt ez a evangéliumban. Ő nem szól semmit. Ő nem ad semmit. Ő ott van Jézus mellett. Tudjátok, mit csinál? Ő hálásan elfogadja azt, amit Jézus ad neki. A többiek, az ő testvérei adnak Jézusnak. Van, amelyik az idejét adja, az erejét adja, a szolgálatát adja, a másik a vagyonát adja oda Jézusnak, a szívét önti ki Jézus elé. Ők adnak, Lázár pedig elfogad. Lázár elfogadja az életet, Lázár elfogadja Jézusnak a szeretetét, elfogadja az Úr Jézusnak a személyét. És van itt egy nagyon érdekes dolog, amit megjegyez az evangélista. Azt olvassuk, hogy itt az igében nagyon sokan mentek ugye Jézushoz, mert a zsidók közül sokan miatt mentek oda, és hittek Jézusban. Én azt gondolom, hogy a hívő életünknek egy nagyon fontos oldalára világít rá ez a mondat. Miatt hisznek Jézusban. Egyedül az ő élete, az ő lénye, az ő jelenléte az, ami rávilágít az Úr Jézusnak a hatalmára. Rávilágít az Úr Jézusnak a szeretetére. Miatta hisznek Jézusban. És azt gondolom, hogy ez egy óriási lecke, egy óriási tanítás az igéből. Ez a mi hívő életünknek az egyik küldetése, hogy miattunk higgyenek Jézusban. Hányan hisznek miattam Jézusban? Vagy meg is fordíthatom, hányan nem hisznek Jézusban, éppen én miattam. A mi hívő életünknek egy hatalmas küldetése az, hogy bizonyságát tegyük Istennek a jelenlétéről, az Úr Jézusnak az áldozatáról, az Úr Jézusnak a valóságáról, hogy miattunk higgyenek Jézusban. Olvastam nemrégiben egy interneten egy ilyen blogdokhoz írt kommentbe, és nagyon tetszett, azt írta valaki, hogy számára nagyon fontos az, hogy kérdezzenek. Hogy kérdezzenek. Mert ha valaki kérdez tőle az én hitem miatt, akkor az azt jelenti, hogy észrevett valamit az én életemben. És ugye erről ír Péter apostol, hogy mindenkor legyetek készen számot adni a bennetek élő reménységről, ha a számon kérik tőletek. hogy kérdezzenek az emberek. És ha valaki kérdezte ezt, miért így csinálod, miért vagy ilyen nyugodt, miért van ilyen békességed, miért vagy boldog még az ilyen körülmények között is, akkor az már azt jelenti, hogy már valamit észrevett az életedben. Már valamit észrevett az életemben. És egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyék az életünkben, hogy mi hiszünk valamiben, hiszünk valakiben, és akkor elmondhatjuk, hogy azért van ez, mert én az Úr Jézus megváltott gyermeke vagyok. Isten megváltott gyermeke vagyok az Úr Jézusban való hit által. Ne engem lássanak. Ugye az életünknek rá kell világítani az Úr Jézus. Itt vannak ezek a lámpák, ezek nem azért vannak ide erre a falra, fel, mennyezetre felszerelve, hogy a lámpák csodáljuk, hanem azért vannak felszerelve, hogy fény legyen, hogy világosság legyen, hogy lássuk a betűket, lássuk egymást. És ilyen a hívő élet is, hogy ne maga mutogatást tegyen a mi életünk, nem bennünket kell látni, hanem a mi fényünkben, a mi világosságunkban, a mi életünk mellett az Úr Jézus lássák az emberek. Aztán megjelenik ebben a történetben Júdás is. Hát, ez a Júdás, ez számomra a Szentírásnak az egyik legnagyobb rejtélye. Ha valamit nem értek, akkor az Júdásnak a személye az, amit nem értek, mert ez a Júdás olyan ember, aki ott él Jézus mellett. És Jézus mellett fog elveszni. Úgy vész el ez az ember, hogy hallotta Jézusnak a tanítását, hogy látta az Úr Jézusnak a csodáit. Az Úr Jézus az, aki őt kiválasztja. És egy ellentétes folyamat megy végbe, mint ami általában az embereknél. Jézus jelenlétében a bűnösökből igazak lesznek. A bűnösökből szentek lesznek. A vámszedő Zákeus megtér, megváltozik, megtisztul az élete. Péter is ugye megtisztul az élete az Úr Jézusnak a közösségében. És ez a Júdás, ez meg elromlik Jézusnak a jelenlétében. Hogy ez hogy volt lehetséges, ezt igazából nem értem, de mégis egy óriási tanulság, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. És akkor itt van ez a bizonyos esemény, a megkenetés, amit olvastunk, hogy bemegy Mária, ekkor elővette egy font drága valódi nátuskenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megkelt a kenetnek az illatával. Ugye, manapság ez úgy szokott lenni, hogy ahogy idősödik az ember, ezt lehet tapasztalni, elkezd pénzt félrerakni, hogyha meghalok, akkor majd az utódaimnak ne legyen gondjuk arra, hogy miből finanszírozzák a temetést, hanem legyen erre félretett dolgok. Olvastam már, hogy biztosítást is lehet már erre kötni, tehát vannak ilyen módszerek. Hát annak idején az ókori keleten az emberek, azok ilyen kis kenetet gyűjtögettek maguknak, hogyha majd meghalnak, akkor a testüket legyen mivel majd megkenni, legyen mivel ott ugye az akkori kor szokása szerint elvégezni ezt a feladat. És ugye így gyűjtögette Mária is a maga kis nádus olaját, ki tudja, hogy mióta, milyen hosszú ideje, hisz hát valószínűleg nem egy jómódú családról volt szó, és hát azért hosszú idő óta a kis pénzéből vásárolgatta ezeket az olajakat, hogy meglegyen, félre legyen majd téve, meglegyen, hogyha ő meghal, akkor legyen mivel az ő testét megkenni. Ugye a másik ilyen szokás volt, hogyha jött egy kedves vendég, ugye megvoltak a bizonyos dolgok, hogy mit kell kötelező módon a vendéggel csinálni. Na most lehetett, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor ebből a kis olajkából ugye egy cseppet önteni a fejére, és már az is ugye jó illattal töltötte be. Nem volt kötelező, nem volt muszáj, de ha valaki nagyon kedves volt, nagyon szerették, hát akkor egy kis cseppet ebből a félretett drága olajból, hát akkor megérdemelt ez a kedves vendég. És ugye jön Mária, szíve tele az Úr Jézus iránti hálával, és az egész olajat. Az egész olajat letörte a kis üvegnek a kis tetejét, és az Úr Jézus testére öntötte az egész olajat. És ugye Júdás rögtön elkezd számolni, hát ez hatalmas nagy összeg, 300 dénár, egy család akkori családnak egy éves jövedelme, megszólal a szociális evangélium. Hát ezt el lehetett volna adni, és szét lehetett volna osztani a szegényeknek. Ugye, hát ezt meg lehetett volna csinálni, igaz a Júdásnak. Óriási összeg. Hát tulajdonképpen igaza van. Szét lehetett volna osztani? Szét lehetett volna osztani. Valóban. De aztán ugye az evangélista hozzáteszi, hogy azért nem ez a szociális érzékenység volt az, ami annyira Júdáron megszólalt, hanem ugye mint pénztárosként elveszegetett abból a kis elszényből, ami rá volt bízva. Hát én azt gondolom, testvérek, hogy ilyen az igazi szolgálat. Nem mérlegelt ez a Mária. Annyira tele volt az Úr iránti szeretettel. Annyira telve volt az ő szíve az Úr iránti hálával, hogy nem mérlegel. Az egész, az összeset odaadta Jézusnak. Nem sajnálta ezt az áldozatot meghozni. Mit számít az, hogy mi lesz majd az én temetésemen? Nem érdekes az. Ez a fontos, hogy valahogy az én hálámat kifejezzem, az én szeretetemet kifejezzem. Ilyen az igazi szolgálat, amikor nem mérlegelni az áldozatnak a mértékét, a nagyságát, hanem odaadom az Úrnak, mert az Úré, mert annyi jó lett velem, és az én szívem annyira telve van az ő iránti szeretettel. És az egyik evangélista így írja a Máté evangélium 26. fejezet 13. versében, mond ezzel kapcsolatosan egy érdekes mondatot. Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Tehát ez a Jézus testének a megkenése, a kenetnek a ráöntése, ez szervesen kapcsolódik az evangéliumnak az üzenetéhez, az Úr Jézus szavai szerint. Hát mi az evangélium? Hogyan kell ezt érteni? Mi az evangélium? Az evangélium az, amikor Isten ad nekünk. Az a jó hír, hogy az evangélium azt jelenti, hogy jó hír, az a jó hír, hogy nekünk bűnösöknek nem kell elvesznünk, nem kell elkároznunk, nem kell a pokol mélyére jussunk, hanem a jó hír az, hogy van a bűnre bűnbocsánat. A jó ír az, hogy elnyerhetjük lelkünknek az üdvösségét, elnyerhetjük az örök életet. Ez a jó hír, és azért jó ez a hír, mert nem kell hozzátennünk nekünk semmit. Mert Isten az, aki ezt elvégezte a kereszten. Az Úr Jézus ezért jött, ezért halt meg, hogy az ő halálával, az ő áldozatával megszerezze Isten kegyelméből számunkra a bűneinknek a bocsánatát. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ő magára vette a mi bűneinket, ő szenvedett a mi bűneinkért, őt büntették meg mi helyettünk, és ezért mi már az ő benne való hit által elnyerhetjük a lelkünknek az üdvösségét, bűneink bocsánatát. Ez a jó hír. Ez az evangélium. Hogy kapcsolódik akkor ehhez a dologhoz az, amit Mária itt tett, amikor azt mondja Jézus, hogy ezt az ő cselekedetét, ezt mindig fogják mondani, amikor az evangélium hirdettetik a világon. Az evangéliumban Isten az, aki ad. Ebben az eseményben, amit Mária tett, itt pedig Mária az, aki ad Jézusnak. De nem azért, mert valamit ki akar érdemelni. Nem azért, mert valamit érdemet akar magának szerezni. Nem számításból, hanem egyszerűen azért, mert ez a válasza Jézus szeretetére, hogy ad. És amikor én találkozok az evangéliummal, és találkozok azzal, hogy megbocsátottak az én bűneim, és ezt én átélem, és ezt én megtapasztalom, akkor teljesen természetes dolog, hogy az én szívemben fölfakad a hála, és én is adni akarok valamit hálából, szeretetből az én Istenemnek. És ez nem más, amit mi adunk az Istennek, mint a mi saját életünk. A mi saját életünk. És így kapcsolódik az evangélium hirdetéséhez Máriának a cselekedete. Az evangéliumban Isten az, aki ad az ő kegyelméből. Amikor én ezt megkaptam, az én bűneim bocsánatát, akkor hálából adom az én életemet az ő szolgálatára. Ugye mi az, ami ellenáll, ami akadályoz bennünket az Isten szolgálatában? Hát éppen a mi testünk, éppen a mi emberi természetünk. És azt olvassuk olyan szép ez, hogy amikor eltörte ezt a kis szelencét, akkor betöltötte a házat annak a kenetnek a jó illata. És azt mondja egy más helyen az ige, hogy mi Krisztus jó illatai vagyunk. Hogyan fakad föl ez az illat? Hogyan érezheti a mi környezetünk ezt a krisztusi illatot? Úgy, ha megtörjük a testünket, ha megtörjük az emberi természetünknek az ellenállását. És így lesz kívánatossá a mi bizonyságtételünk. Az a vád érte Máriát, hogy pazarol. Elpazarolja ezt a nagyértékű vagyon. És nagyon sokszor ezt lehet látni, hogy hívő emberek, mintha elpazarolnák az életüket. És mondhatná a világ, hogy hát ez az ember egy sokkal értékesebb, sokkal nagyobb dolgokat tehetett volna, sokkal többre vihette volna. De a hívő szív nagyon szívesen elpazarolja önmagát Istennek az oltárán. És ez csak a hálás szívű ember tudja megérteni. Tudjátok, van még egy dolog. 6 nap múlva eljön a húsvét, eljön a nagypéntek, amikor Jézust megfeszítik. Ennek a cselekedetnek most volt itt az ideje. Később már késő lett volna. Ennek ekkor kellett megtörténnie, ezt nem lehetett halogatnia Máriának. Ha valamikor meg kellett tennie, hogy hálás szívét odaöntse az Úr Jézus elé, ennek most volt itt az ideje. És most van itt az ideje az Isten előtt való leborulásnak. Most még lehet. Lehet, hogy 6 nap múlva már nem lehet. Most még vihetem az én életemet, vihetem az én bűneimet, vihetem az én nyomorúságaimat Isten elé. Most még lehet, most még szabad. Borulj le a kereszt alatt, mondja az egyik énekünk. Milyen csodálatos Isten tisztelet volt abban a kis betániai falucskának, abban a kis házában, és ez volt a valódi Isten tisztelet. Néhány kilométerrel odén állt egy óriási épület, vitték az áldozatokat, vitték az állatokat, ölték le ott az oltáron. De mégis a valódi Isten tisztelet az itt volt ebben a betániai falucskában, ahol valaki kiöntötte a szívét, odaadta az ő életét az Úr Jézusnak, az ő hálája, az ő szeretetének a jeléül. Hát ilyen okos Isten tiszteletre hív bennünket az Úr. Amen.